Buda, 1882. május 11. Majdnem megfeledkeztem a tegnapi udvari bálról, amely fényesen sikerült. Gyönyörűek itt a bálok, mert a ruhák mindent előkelővé tesznek. A császárné fejedelmien szép volt, hozzá hasonlóan szép nők körében, akikből itt tényleg sok van. Nekem azonban mindig jut a kellemetlenségekből, mert mindig akadnak olyan szerencsétlenek, akiket a társaság protezsál, valósága becsempészik őket az udvarba, és ezeket a betolakodókat a társaság másik része nem látja szívesen. A betolakodók közül a tiszteletre méltó polgárokat nem értem, annál inkább a kétes egzisztenciákat, akik elkapnak maguknak valami szegény ördögöt, vagy a pénzükkel megvásárolnak egy úgynevezett udvarképes embert, és hátrahagyva egy másik családot, férjet, gyereket, vallást, azt képzelik, ha bemutattatják magukat a felséges uraknak, azzal rögtön múltjuk minden szennyével együtt, egy tisztességes emberrel az oldalukon minden előjogot megkapnak, és élveznek. Megjelent például Szapári Iván, aki egy török nevű patikus elvált feleségét vette el, miután mindketten vallást váltottak. Most 6 évvel később jut eszébe az asszonynak, hogy bemutattassa magát a királynénak, és még követeli is, mondván joga van hozzá. Festetics Mária grófnő, Sziszi, azaz Erzsébet királyné udvarhölgye, naplót írt, mégpedig lenyűgöző naplót. Megismerhetjük általa a császári udvar életét, az intrikákat, a grófnő és a császárné meghitt viszonyát, utazásaikat Európa szerte, és képet kapunk a kor magyar, osztrák és nemzetközi politikai életéről is, hiszen az udvarhölgy kapcsolatot tartott Deák Ferenccel és Andrássy Gyula gróffal, a monarchia külügyminiszterével is. Festetics Mária grófnő naplója, Erzsébet királyné bizalmas barátnője. Ez a címe a szinte regényszerűen olvasható kötetnek, amelyről Káli Rozmis Barbarával, Erzsébet királyné kutatójával beszélgetünk.
Szerintem, akinek romantikus elképzelései vannak arról, hogy egy udvarhölgynek milyen az élete, mi a feladata, hogyan telnek a napjai, az meglehetősen meglepődik azon, amit Festetics Mária ebben a naplójában megírt.
Nem volt olyan egyszerű a helyzete az udvarhölgynek, főleg, hogyha magyar udvarhölgyről volt szó, ugyanis Erzsébetnek kijelölten kellett, hogy legyenek osztrák udvarhölgyek is a környezetében. És itt megjelent Erzsébet királyné udvarában is az ellenségeskedés a magyar udvartartás és az osztrák udvartartás között. És hogy az udvarhölgynek milyen feladatai voltak, nagyon-nagyon sok feladata volt, főleg Festetics Máriának volt rengeteg feladata, mert az osztrákok igyekeztek kikerülni az udvarhölgyek a feladatokat, és leginkább azt kedvelték, hogyha fogadásokon, bálokon, különböző teákon, ezt a tea inkább ilyen tea délutánt jelentett, hogy ott legyenek Erzsébet mellett, ott tettelegjenek a szerepükben. Azonban voltak olyan feladatok is, hogy leveleket kellett írni Erzsébet nevében, ügyeket intézni az ő nevében, akkor, hogyha ment jótékonysági látogatásra, akkor ment vele az udvarhölgye is. Kezdetben az osztrák udvarhölgyek, és amikor a magyar udvartartás erősödött, akkor elég gyakran Festetics Mária, leggyakrabban ő ment vele. Mert egy udvarhölgynek mindig kísérnie kellett Erzsébetet, és hogyha fogadott valakit, akkor is ott kellett lennie az udvarhölgynek a császárné mellett.
És hát mint kiderült ebből a naplóból, Sziszi ugye nagyon szerette a természetet, és komoly sportteljesítményt várt el Festetics Máriától minden egyes ét alkalmával.
Igen, igen, ez így elképesztő volt, hogy nagyon szeretett Erzsébet királyné lovagolni, amit Festetics Mária nem tudott, azonban sétálni nagyon tudott vele, és nagyon jól bírta a sétákat. Az a helyzet, hogy nagyon kevés udvarhölgy az, aki jól bírta a sétákat, úgyhogy amikor Erzsébet már a későbbiekben nem lovagol majd, 1882-ben kezdett felhagyni a lovaglása, 82-83-ban, onnantól már ez a séta erősödik. És akkor így Festetics Mária is, hogy eleinte csak egy olyan egy órácskát, és folyamatosan erősödött, és volt, amikor akár 30 kilométert is kellett Erzsébettel sétálni egy nap, de vágtázva. És nem csak melegben, hidegben is kellett vele sétálni, úgyhogy különböző dolgokat eredményezett ez, például az, hogy Festetics Mária meg is betegedett egyszer, és annyira hűséges volt, hogy nem szólt Erzsébetnek arról, hogy nem érzi jól magát.
Ez a hűség, ez egy nagyon fontos szó. Egészen hihetetlen az a csodálat, ami ebből a naplóból világossá válik. Az a rajongás is, és hát a kétségek is. Beszéljünk a kettejük kapcsolatáról. A császárné személyisége ennek a naplónak a révén kap-e újabb árnyalatokat, mint amit tudunk róla általában.
Festetics Mária az az érdekes, hogy ő nem szeretett volna Erzsébet királyné udvarhölgye lenni, és ez arra is vezethető vissza, hogy nagyon rosszakat hallott a császárnéről. Ő eredetileg a magyar nádori ágban volt udvarhölgy, Klotild főhercegnének volt az udvarhölgye, akivel nagyon szeretett együtt lenni. Azonban Festetics Mária megtetszett Erzsébetnek, és Andrássy Gyula is ajánlotta neki, hogy őt vegye maga mellé udvarhölgynek. Festetics Mária nagyon húzakodott ettől a feladattól, rá kellett beszélni, az édesapja is rábeszélte, Andrássy Gyula és Deák Ferenc is, akiben nagyon megbízott. Azonban, amikor először találkoztak, akkor megtört így ez a dolog Festetics Máriában olyan értelemben, hogy teljesen elbűvölte Erzsébet. És érdekes volt így az első percekben is, hogy Erzsébet tudta és el is mondta neki, hogy tudja, hogy nem akart ő az udvarhölgye lenni. Azonban nagyon hamar felismerte Mária, hogy Erzsébetnek szüksége van arra itt az udvarban, hogy legyen valaki magyar, aki őt megvédi az osztrákoktól. Hatalmas ellenségeskedés volt, és nagyon sokan a császárné ellen dolgoztak. Ferenc Ida volt Erzsébetnek az udvarban az első bizalmasa, és Erzsébet tegezte Ferenc Idát, és Mária volt a második legnagyobb bizalmasa, hamarosan ő lett a második legnagyobb, Erzsébet rájött arra, hogy bízhat Máriában. Marinak hívta egyébként Máriát.
Festetics Mária a grófnő számára mi volt az, ami fontos volt Erzsébetben? Szóval, hogy nagyon érdekes, ahogyan ír róla, hogy bizonyos szempontból ez a feltétel nélküli rajongás, ugyanakkor látja tulajdonképpen az árnyoldalakat is.
Igen, igen, hogy ez így érdekes, hogy sokszor ő is vívódik magában, de általában legyőzi, és rájön, hogy igen, ő neki Erzsébet királynét kell szolgálnia. És igazából inkább azért vívódik, mert hogy így a magánéleti dolgok, hogy ezáltal, hogy Erzsébet királynét szolgálja, ezáltal lemond arról, hogy ő férjhez menjen és családot alapítson. 27 évig szolgált összesen, de úgyhogy az utolsó években már ő nem bírta olyan erőteljesen a szolgálatot, és sokszor volt szabadságon, de udvarhölgye volt Erzsébet királynénak, és például a millenniumi kiállításon 1896-ban is ott volt vele, ő is, Ferenc Ida is ott volt vele, és Tárai Irma magyar udvarhölgy a kiállításból sokat sétált Erzsébet végig Festetics Máriával. Az érdekes nagyon, ahogy Erzsébetet leírja, hogy ez a helyzet, hogy nincsen filmünk Erzsébet királynéről, nem tudjuk, hogy hogyan mosolygott, milyen volt, hogy ragyogott a szeme, hogyha boldog volt, hogy milyen volt a mosolya, mennyire nyilvánultak meg rajta az érzelmek, az őszintesség, és ez nagyon jól jellemzi ezt Festetics Mária, azonban persze azért hozzá kell tennünk, hogy egy teljes mértékben rajongott Erzsébetért, de ez igaz például a sok férfira és nagyon sok udvarhölgyre, aki Erzsébet környezetébe került a magyarokra, hogy felismert Erzsébetben az igazi szerető királynét, mármint olyan értelemben, hogy a kedvességét, a valódi személyiségét megismerték. Mert az osztrákok nagyon sokan gúnyosan viseltettek iránta, persze ezt nem mutatták ki, de valószínűleg nagyon szerepet játszott ebben a féltékenység is.
Furcsa belegondolni, hogy az udvarhölgyek között egy ilyen nagyon egyenes, nagyon őszinte és egyébként visszafogott természetű Festetics Mária milyen különleges lehetett. Ő azért megmondta a véleményét,
igen,
tulajdonképpen bárkinek.
Is megmondta, igen, a véleményét sokszor későbbiekben, már megmerte neki mondani jobban a véleményét. És Erzsébet ezt becsülte benne, hogy mikor megkérdezte, hogy milyen a frizurája, akkor megmondta, hogy hát, hogy igen, hogy neki nem tetszik a haja, túlságosan bepomádézta Erzsébet királyné a haját.
Elképesztő szóbeszéd, igen, és pletyka és kitaláció, amivel ő szembesült, és hát iszonyúan megrendítette őt, úgy tűnik ebből a naplóból, ugye?
Nagyon sok minden hozzájárult ehhez. Szerette a bécsi udvari társaság azt, hogy pletykálkodjon. Azt mondták Festetics Máriáról, hogy Andrássy kémje. És olyan típusú intrikák is voltak, ami nagyon rossz fényt vett az udvar tartásra is, hogy arról pletykáltak, hogy Erzsébet királyné megcsalja a császárt. És különböző esetekben, hogy ilyen-olyan szeretője volt Erzsébet királynénak, ami nem igaz, hiszen Erzsébet királyné nagyon tiszta nő volt, és ezt tudta a császár is. Ő kedvelt azt, hogyha rajonganak érte, de hát ki az, aki nem szereti, hogyha rajongással néznek rá, azonban soha nem csalta meg a császárt. Lászlót, és Mária nagyon megvédte ebben a becsületét, és van egy olyan érdekes, illetve nagyon sok érdekes jelenet van a naplóban, de például az angol nevelőnő Mary Throckmortonnak az esete, aki Mária Valéria mellé érkezett, és ő is bekapcsolódott ebbe a pletykaéhes légkörbe, és volt, hogy akkor arról beszélgettek, hogy Erzsébet királyné veszekedett a császárral, és hogy akkor milyen jelenetre játszódott le közöttük, és hogy Erzsébet eltorlaszolta az ajtót, és hát ez nem igaz, Szatyatics Mária teljesen fel volt háborodva, de azért ő is figyelte, hogy akkor, amikor hívott Erzsébet, és nézte, hogy hát ezt az ajtót nem is lehet eltorlaszolni, mert nem befelé nyílik. Úgyhogy tényleg egészen elképesztő dolgok bontakoznak ki itt a könyvben. És az is, ami külön érdekessége szerintem, hogy itt a családjával való kapcsolat is megjelenik, mégpedig Mária nápolyi királynéval, Erzsébet királynénak a húgával. És ez más fényben tünteti fel Erzsébetet, hogy ő mennyi mindent megtett a testvéreiért, és azt, hogy még a testvére is féltékeny volt Erzsébetre, és még ő is intrikált Erzsébet ellen. És ebben is megvédte őt Festetics Mária. Én úgy gondolom, hogy az egész napló rendkívül izgalmas. És a különösség az, hogy Festetics Máriának az anyanyelve német volt, mert az édesanyja soha nem tanult meg magyarul. És emiatt Festetics Mária németül írta ezt a naplót. Vannak benne francia bejegyzések, angol bejegyzések is, és nagyon sok magyar bejegyzés. Ugyanis Mária csak magyarul beszélt Erzsébet királynéval, ez egy különlegessége volt Erzsébetnek, hogy ő minden magyarral csak magyarul akar beszélni, még olyanokkal is, akiknek egyébként német volt az anyanyelve, olyanokkal is csak magyarul akar beszélni, ezt külön kikérte magának, és így a magyar beszélgetéseket Festetics Mária magyarul örökítette meg. És mivel, hogyha ezt lehet tudni, hogy ez egy fordítás, német nyelvből fordítva van a napló, de az eredeti napló is német nyelvű, és a szerzőpárosnak az egyik tagja, Beatrix Meyer, ő magyar, és így ezáltal mi megkaptuk az eredeti magyar bejegyzéseket, így a naplóban eredeti magyar bejegyzéseket használtuk arról, hogy Erzsébet királyné hogyan beszélgetett Festetics Máriával. És úgy gondolom, hogy ez egy külön kuriózum a naplónak.
Egyébként a kettejük párbeszéde az mindig érdekes, nem csak ez a szoros összetartozás, hanem azért vannak kritikus pontok, amikor kiderül, hogy Festetics Mária akár férhez is tudna menni, és talán szerelmes is.
Erzsébet tényleg mondott neki ilyet, még a legelején, hogy nehogy férhez merjen menni, csak szórakozzon. Hát igazából ezt így nem lehet tudni, hogy most tényleg eljutott volna a férhez menésig, még akkor is, ha megkérik a kezét, ha biztatja őt Erzsébet, biztos, hogy eljutott volna odáig. Azonban azért azt is tudni kell mindenről, Ferenc Idával kapcsolatban is, és Festetics Máriával kapcsolatban, hogy az udvarhölgyi pozíció az nagyon magas volt. Ez volt végül is mondhatni az egyik legmagasabb, amit elérhetett egy nő. Ez egy olyan pozíció volt, amiért fizetést kapott, és nagy megbecsülésnek örvendett. És azért ez sokszor ez is billentette az udvarhölgyeket arra, hogy esetlegesen maradjanak egy ilyen pozícióban, de ez igaz, hogy Festetics Máriának több kérője is volt.
Hát és elérkeztünk egy fontos ponthoz, amivel lényegében kezdődik ez a könyv, mert nagyon érdekes a kötet szerkezet, erről még nem beszéltünk, hogy úgy dolgozza föl a könyv Festetics Mária életét, hogy különböző témakörökben újra és újra látjuk. Tehát a karrierjét, az udvari életet, az utazásokat, azt, hogy mit tudott a politikáról, igen, majd erről is beszéljünk egy picit. De hogy úgy indul a könyv, hogy az ő személyes története, a veszteségei, a családja, és hogyha fizetést kapott, akkor hát volt idő, amikor volt ki támogatni. Nagyon megrendítő az ő élettörténete.
Tényleg ez rettenetes Festetics Mária életében, hogy a Festetics ághoz tartozott, azonban nem a Gazdakeszthelyi ághoz, hanem a Tolnai Festetics ághoz. És habár volt egy nagyon szép kastélyuk, azonban az édesapja valamilyen úton módon nem jól kezelte a pénzügyeket, ez így teljes mértékben nem világos, hogy hogyan történtek ezek a dolgok, de minden esetre eladósodott. És Festetics Máriának hitelt kellett felvennie ahhoz, Festetics Mária és Viktor öccse, akit nagyon szeretett, hitelt kellett, hogy felvegyenek azért, hogy megmentsék az egész birtokot. és vissza tudják vásárolni. Úgyhogy így egy hatalmas nagy tartozása keletkezett, és mondjuk, amit így el lehet mondani, hogy az első szerelme Festetics Máriának, ez is benne van a könyvben, 18-19 éves körül volt Mária, amikor beleszeretett egy grófba, viszont mind a kettejüknek nem volt a családja túlságosan gazdag, még a grófok is el tudnak szegényedni, és ezért nem mehetett ő hozzá az első szerelméhez, aki aztán később belekerült Miksa, a császárnak az öccse, Miksa herceg mexikói kalandjában, ahol tudjuk, hogy Miksa herceget kivégezték, és itt egy harc alkalmával halt meg Festetics Máriának az első szerelme. Sorra jöttek a csapások, és az is azért, hogy grófi családról volt szó, de ez nagyon érdekes, hogy 10 gyermekük született, azonban a 10-ből csak 4 maradt életben. Úgyhogy ez is egy döbbenetes dolog, és sorban sajnos annyi tragédia van Festetics Mária életében, ahogy sorban egymás után meghalnak. Ugye először a meghal testvére. Az édesapja, akit nagyon szeretett, utána meghal a nővérének, Adélnek a férje hal meg először, ő hozzá nem kötődött, azonban ebbe teljesen beleroppant Adél is, megőszült pillanatok alatt, és ő hal meg, illetve még ugyanabban az évben hal meg a bátyja is, és megbetegszik súlyosan az öccse is. De ő még él akkor néhány évig. Él az öccse, de ő volt az, aki ez a legjobban kötődött, és ketten együtt vásárolták vissza a birtokot. Először ez, hogy ez a hitelfelvétel és folyamatos küzdelem, és igazából azért kellett Festetics Máriának először udvarhölgyi állást vállalni, Klotild főhercegnél, József főhercegnek a feleségénél.
Megismerünk egy erős nőt, akit megpróbált az élet ezzel, hogy szinte minden testvérét elveszíti, és nagy felelősség van rajta. És aztán, ahogy a nő él az udvarban, egészen másként tekintünk rá. Iszonyú tartása van.
Igen, hogy nagyon tényleg annyira érdekes ez az egész, hogy úgymond erőt is lehet meríteni az ő életéből, és az ő kitartásából, és abból, ahogyan ő kiállt Erzsébet királynéért, és megállta a helyét az udvarban, az udvari intrikák között. Ez borzasztóan nehéz volt, és így sok jelenet van Andrássy Gyulával kapcsolatban is. Andrássy Gyula Erzsébet királyné kapcsolat, Andrássy Gyula a miniszterelnök volt, magyar miniszterelnök és külügyminiszter. És Festetics Mária és Andrássy Gyula kapcsolata nagyon jó volt, és sokszor ő biztatta, ő tartotta benne a lelket, és Deák Ferenc. Azonban Deák Ferenc is megbetegedett és meghalt.
Úgy tűnik, mintha Mária akkor kapna töltést, egy Igen. újabb lendületet, hogy kibírja, amit rámért a sors, hogy Andrássyval beszélget, meg Deák Ferenccel találkozik. És nagyon érdekes, amikor az Andrássy utal rá, hogy ha lehetne női miniszter, akkor őt választaná.
Igen,
Festetics Máriát.
Hogy Festetics Márit választaná.
Beszéljünk egy picit arról, hogy mit látott ő nagyon jól, mert a könyv is, és hát akkor ilyen módon a napló mutatja a politikai viszonyokat.
Van egy ilyen fejezet, ahol a politikáról van szó, hogy Andrássy titkos minisztere, a grófnő és a politika, az a címe a fejezetnek, és itt kibontakozik az, hogy mennyire élesen látta Festetics Mária a dolgokat, a politikai viszonyokat, és azért ez egy rendkívüli dolog volt, ami a nőket illeti. Hogy tényleg Mária egy rendkívül okos nő volt, és sikeresen átlátta nem csak az udvari légkört, az intrikákat, hanem a politikai ügyeket is. Úgyhogy még aki nem is Erzsébet királyné iránt érdeklődik, hanem mondjuk egyáltalán csak a történelem az adott kor iránt, az is nagyon sokat kap ettől a könyvtől. Persze hát nagyon nehéz megítélni a politikai eseményeket, hogy akkor ki cselekedett jól, ki nem, és hogy mindenben jól látta Mária, viszont betekintést nyerünk ebbe is.
Milyen ennek a naplónak a stílusa? Engem például meghökkentett az, hogy minthogyha Festetics Mária tudatában lett volna annak, hogy ezt a naplót az utókornak írja. Van Igen. olyan, amit egyszerűen le, azt írja, hogy ezt nem írhatom le, nem szeretném, hogyha bárki tudna róla. Ez
Igen,
meghökkentő
egy
volt.
Akkora szörnyűséges vált, hogy ő nem akar ennek emléket állítani a naplóban. Szerintem ő ezt is látta már előre, tudta, hogy nagyon sokan, akik naplót írnak, előbb-utóbb ezek a naplók napvilágra fognak kerülni. Ez is érdekes a naplóban, egyébként ezek ilyen kulcsos könyvek voltak, hogy kulcssal zár. Ottak ezek a kis naplók. Folyamatosan írta Mária, volt kihagyás a naplókban, hogy nem írt, de egyébként folyamatosan írta, és hogy ő ebben a naplóban is kifejt, hogy ő meg akarja védeni Erzsébet királynét. És való igaz, hogyha ezt olvassuk, akkor látjuk azt, hogy nagyon sok vád, ami Erzsébet ellen szövődött, például az, hogy Gizella lányát ő adta férjhez, hamarabb adta férjhez, fiatalon, és különböző okok, hogy mi miatt, ez a naplóból kibontakozik, hogy ez nem így volt. Erzsébet ezért nem nem hibáztató, és ráadásul ez a házasság legalábbis az elején nagyon jól sikerült, és a későbbiekben is kellemes volt a kapcsolat. Más dolog, hogy akkoriban a férfinői szerepek hogyan voltak, és hogy mit volt szabad a férfinek, és mit a nőnek.
Látjuk Erzsébetet anyaként, hogy a kislánya mellett van egy nevelőnő, és igen, lényegében ő irányít mindent. Milyen kiszolgáltatott helyzet, hogy a kislány az nem az anyai szóra hallgat elsősorban.
Ez elképesztő, ahogy ez megjelenik a naplóban is, hogy mennyire őszintén leírja Mária, hogy tulajdonképpen egyébként ez egy kijelölt, ez úgymond kötelező volt akkoriban, Andrássy családban is voltak különböző nyelvű nevelőnők, meg más arisztokrata családokban is volt angol nevelőnő, magyaroknál ez elég gyakori volt. Magyar, angol, német nevelőnője, és francia volt a kis Mária Valériának is, és ez is egy érdekesség, és egyrészt szomorú dolog is, hogy a kisgyermeken keresztül akarták Erzsébetet manipulálni, és ezt nagyon jól leírja Festetics Mária, hogy volt olyan eset, amikor szinte elidegenítették a gyereket Erzsébettől, mert valami úgy nem tetszett nekik. És Erzsébet vívódott magában, hogy hogyan küldje el a nevelőnőt, hogy mit csináljon. Mindez én úgy gondolom, hogy nagyon sok pluszt ad Erzsébet királyné személyéhez, és az is, hogy ha intrikáltak is ellene, akkor is Erzsébet nem támadt vissza. Sőt, még volt olyan eset, hogy ő védte meg a császár előtt azt a valakit, aki intrikus volt.
Amit Mária nem is nagyon értett.
Igen, hogy nem is értett, hogy Erzsébet ezt nem tette. Az is érdekes, hogy sok minden nem is jutott el hozzájuk a császárnéhoz, és a császárhoz meg pláne nem jutott el nagyon sok minden, hogy hogyan viseltetnek a felesége iránt. Külön érdekesség, hogy az uralkodó, akik véreskező uralkodónak hívtak a forradalom leverése miatt, hogy mennyire kedves tudott ő is lenni, és Festetics Mária is megszerette az uralkodót. Különböző jelenetek vannak a naplóban, és hogy tényleg ez, hogy a párbeszédeket leírja Festetics Mária, ezáltal megelevenedik előttünk. És egyszerűen elképesztő, ahogyan kibontakozik az, hogy milyen volt a helyzet a bécsi udvarban, milyen volt Magyarországon, milyen volt, amikor utaztak Erzsébet királynével.
Festetics Mária grófnő naplója, Erzsébet királyné bizalmas barátnője. Ezt a könyvet a Helikon kiadó jelentette meg.